1,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus nevelés oktatás felelőssége a keresztény hit továbbadása is, és fontos, hogy az oktatók jó körülmények között végezhessék munkájukat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pest vármegyei Pilis Csabán. Soltész Miklós, a megújult páduai Szent Antal általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola átadásán arról beszélt. A katolikus oktatási intézmények akkor tudják elvégezni a munkájukat, ha megkapják ugyanazt a támogatást, amelyet az állami iskolák. Az államtitkár kiemelte, a kormány az elmúlt másfél évtizedben az egyházi vezetőkkel együtt mindent megtett, hogy segítse a katolikus iskolákat, javítsa az oktatás körülményeit. Fontos továbbá, hogy az egyházi iskolák tanárai is megkapják ugyanazt a béremelést, amelyet az állami iskolákban tanítók, hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy ettől az évtől a hitoktatók is megkapják azt a béremelést, amelyet a más tárgyakat oktató tanárok. A 190 millió forintból megújult épületet és iskolaudvart Spányi Antal, az iskola fenntartó székesfehérvári egyházmegye püspöke áldotta meg. Bertóti László Gergely iskolaigazgató elmondta, a felújítás teljes összege 190 millió forint, 131 millió forintból felújították a művészeti iskola tetőterét, és új kapu készült, hogy a gyerekek biztonságosabban érkezhessenek meg az iskolába. Az iskola udvar 62 millió forintból újult meg, hogy a diákok ne sár és sporttengerben játszanak, valamint több lehetőségük legyen a sportra. Egerben is hálát adtak a megszentelt élet napján. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. E napot Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból hagyományosan minden esztendőben egybehívja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye területén szolgáló szerzetes férfiakat és szerzetes nőket. A Szent Mise a Szent Bernát ciszterci templomban volt, melynek elején megszentelte a gyertyákat a főpásztor. A Szent Misén András Attila jezsuita tartomány főnök mondott homíliát. Az evangéliumra utalva, mely Jézus templomi bemutatását beszéli el, rámutatott. Símeon életét, családját nem ismerjük, annyit ír róla Lukács evangélista, hogy idős jeruzsálemi ember volt. Amit viszont tudunk róla, az elegendő számunkra, hogy a mai napon együtt ünnepeljünk és ráfigyelve tanuljunk. Istenfélő ember volt, s megkapta ajándékba, hogy először lássa meg, amit addig hittel látott. Isten elküldte Jézus Krisztust erre a földre, és Símeon szemével meglátta, és elsőként talán felismerhette az ígéret beteljesedését. A 2025-ös költségvetést megalapozó törvény hozott pár olyan új lépést, amely a kormány reményei szerint szigorítja az önkormányzati gazdálkodást, és az önkormányzati finanszírozást is átláthatóbbá teszi. Mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetője Gödöllőn. Navracsics Tibor, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett és a Konrad Adenauer Stiftung alapítvány által támogatott az önkormányzatok 2025 évi költségvetési kilátásaival és fejlesztéspolitikai lehetőségeivel foglalkozó konferencián arról beszélt. Az idei költségvetés által bevezetett gazdálkodási szigorítások egyike a faktorálás megtiltása a helyhatóságok számára. Hozzátette, egy másik szigorítás az adatszolgáltatási rendszert érinti, amelyet a kincstár felé kell majd ezután teljesítenie az önkormányzatnak. A harmadik, hogy a fejlesztési célú támogatások körében az 50 millió forint feletti támogatás kizárólag a kincstárnál vezetett számlára folyósítható, fűzte hozzá a miniszter. Végül az időjárásról. Kedden a ködés réteg felhőzet kiterjedése csökken, így az ország legnagyobb részén gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, de az Alföldön felhősebb időszakok is lehetnek, csapadék nem lesz, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Február 4-e a rák elleni küzdelem világnapja, mellyel a megelőzés fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Mai egészségügyi műsorunkban éppen ezért dr. Deme Dániel, onkológus, az Egré Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa, egyebek mellett a korai diagnosztika jelentőségéről, néhány daganatos elváltozás tüneteiről is beszél, és szó lesz a vizsgálati módszerekről is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a február 4-i rákellenes világnap apropóján fogunk beszélgetni, természetesen az onkológia területéről. Üdvözlöm, doktor úr, újra itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.
Nagyon nagy számokról beszélünk, hiszen utána olvastam kicsit, hogy 2020-ban 3 millió daganatos, új daganatos megbetegedést regisztráltak Európában, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy szám. Hogyha Magyarországot tekintve nézzük, biztos, hogy nálunk is emelkedő tendenciát mutatnak ezek a számok. A második vezető a daganatos megbetegedés a halálokok tekintetében. Miért emelkedő ez a tendencia vajon? Tehát itt ugye életmód és egyébként maga a genetika is befolyásolhatja azt, hogy mennyire vagyunk erre fogékonyak, hogy kialakuljon maga a betegség. De miért emelkedik ez a szám?
Igen, hát pontos magyarázatot nem lehet adni rá. Vannak feltételezések, hipotéziseknek hívjuk ezeket, és mi magunk is gyakorló orvosok sokszor szembesülünk ezekkel a problémákkal, amikor egy-egy beteget kezelünk, és a beteg őszintén fölteszi a kérdést, hogy miért pont ő nála, a családban senkinél nem volt daganatos betegség, ő nála ez miért van, és hát az őszinte válasz az, hogy nem tudjuk. Vannak feltételezések, vannak összefüggések, nagy esetszámú vizsgálatok, tehát például egészséges önkénteseken 15 évvel ezelőtt vizsgáltak összefüggést a testtömegindex és a daganatos betegségek kialakulásával kapcsolatban. Több mint 1 millió embernek az adatait elemezték, és követték őket az életük folyamán, és azt nézték, hogy kialakul a rossz indulatú daganatos betegség, vagy nem. És azt találták például, hogy vannak olyan típusú daganatok, amik erősebb összefüggést mutatnak a testtömegindexre. A testtömegindex az a tulajdonképpen a testsúly és a testmagasság hányadosa, a testmagasság méterben vett négyzetével kell osztani, és akkor így a mértéket sikik kilogramm per négyzetméter. Tehát gyakorlatilag egyszerűen azt lehet mondani, hogy aki elhízott vagy túlsúlyos, annál gyakrabban fordulhat elő statisztikailag, tehát ez most nem egy törvényszerűség, mert ugye lehet azt mondani, hogy ismernek, vagy ők maguk is túlsúlyosak, és soha nem volt daganatos betegségük, és ismerik a szomszédot, és ezt a rokont, és túlsúlyosak, és soha nem volt daganatos betegségük, igaz. De, hogyha a nagy számokat nézzük, és egymillió esetszám az egy nagyon nagy szám, tehát hogyha egymillió főt így veszünk figyelembe, azt találták például, hogy bizonyos daganatoknál, emlőráknál, például vastagbél daganatnál, prostataráknál összefüggés lehet a nagy testsúllyal és a daganat kialakulásával kapcsolatosan. Egyébként például a prostatarákra vonatkozólag ezt megerősítik az úgynevezett epidemiológiai tanulmányok is a fejlett országokban, tehát ide tartozik főképpen az Egyesült Államok, de Nyugat-Európa is, és Japán, és hát nyilván azok az országok, ahol az általános életszínvonal az magasabb, mint az átlag, és ott a táplálék az gazdagabb zsírban. tehát a zsírdús táplálék az például fokozza a prostatarák kockázatát, ezt kimutatták, hogy Észak-Amerikában, Nyugat-Európában a prostatarák kockázata az emelkedik, tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy több prostatarákos beteget diagnosztizálnak egy adott időintervallum alatt. És ez az emelkedő tendencia, ez Magyarországon is megfigyelhető, tehát ugye még a korábbi években hátrébb szorult a prostatarák, tehát ugye tüdőrák, a nőknél az emlőrák, a vastagbél daganatos betegség, tehát emésztőszervrendszeri betegségek, ezek voltak a férfiaknál is előtérben, így már azt lehet mondani, hogy inkább a második helyre csúszott vissza a férfiaknál a tüdőrák után a prostatarák előfordulási aránya. És ez nyilván az életszínvonal emelkedésével jár, tehát ez nem azt jelenti, hogy rosszabbul élünk, jobban élünk, csak a táplálék összetétele az változik, és ez is összefüggésben lett a daganat kialakulásával. Másrészt viszont ugye itt vannak a genetikai tényezők, erről is egyre több mindent tudunk. Vannak olyan mutációk, amelyek öröklődnek, vannak olyan mutációk, amelyek kialakulnak az egyén szervezetében különböző környezeti hatások, károsító tényezők hatására, tehát például az sem mindegy egy vastagbél nyálkahártya számára, hogy a széklet mennyi ideig van a vastagbélben. Mert a széklet gyakorlatilag mérgező anyagokat tartalmaz, salakanyagot, annak minél jobb, hogyha előbb távozik a szervezetből. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy székelnie kell este, és azt még bent tartja egész éjszaka, és csak reggel engedi ki, akkor lehetséges, hogy a székletből felszabaduló toxikus anyagok egy idő után olyan mértékű károsodást okoznak ott a végbélnyálkártyán, hogy mutációk alakulnak és kialakul a daganat. Tehát például jobb, hogyha többször van széklet, rendszeresen többször üríti ki a szervezet, az sem mindegy, hogy mit fogyaszt, tehát a füstölt ételekben nagyon sokféle olyan károsító anyag van, ami fokozza a daganat képződést, tehát a füstölt ételektől jó lenne óvakodni, hogyha valaki mégse tudja megállni, akkor egyen hozzá sok friss zöldséget, mert abban pedig sok antioxidáns van. Tehát lehet egy kicsit ellensúlyozni annak a negatív hatását, ami a füstölt élelmiszerekkel bejutó mérgező hatást, vagy daganatkeltő hatást eredményezi. Lehetne sok-sok ilyen praktikus tanácsot adni. A másik dolog az, hogy érdemes inkább lúgos ételeket fogyasztani, tehát hogyha választhat az ember a zöldség és a gyümölcs között, akkor inkább a zöldséget válassza. Ezért kapott már valaki Nobel-díjat, és most nem tudom megnevezni, hogy a daganatsejtek a savas környezetben osztódnak, és mi erről írtunk egy tanulmányt a mentorommal, például a laktát dehidrogenáz, ez az enzim, ami átalakítja a tejsavat a szervezetben, ez oda vissza tud működni, tehát tudja a tejsavat, most így mondom, hogy ártalmatlanítani is, de a cukorból is tud tejsavat képezni, tehát oda vissza tud működni, attól függ, hogy a mérleg serpenyőjében melyik oldalon van a több nyersanyag, és akkor úgy működik, hogy akár az egyik irányba, akár a másik irányba működik, de ez a daganatsejtekben is így van, és a daganatsejtek azok képesek például a tejsavat is felhasználni, tehát a tejsav az úgynevezett anaerob erjedés során keletkezik, amikor nincs elég oxigén, például egy erős izommunka során, és akkor érezzük az izomlázat, mert túl sok tejsav termelődik az izomszövetben, és a fájdalomérző ideg végződéseket ez ingerli, és ez fájdalmat generál. Na, ezeket a tejsav molekulákat fölveszi a daganat, és energiát képez belőle. Tehát ilyet tud a daganat, tehát savas környezetben tud osztódni, más típusú az anyagcseréje a daganatsejteknek, hogyha oxigéndús környezetben van, ott is túlél. Más a daganatsejtnek az anyagcseréje, hogy oxigén hiányos környezetben van, ott is túlél, de sokkal kisebb az esélye a daganat kialakulásának oxigéndús környezetben, tehát hogyha nincs ott a sav. Tehát ezért jobb, hogyha az ételeket így válogatjuk. Meg most nem akarok senkit lebeszélni se a gyümölcsről, nem akarok senkit rábeszélni a szódabikarbónára, tehát most nem erről van szó, de hogyha ha a táplálkozásról, ha az életmódról beszélünk, akkor ezeket a tényezőket azért figyelembe kell venni, ezeknek mind tudományos alapja van, és keveset beszélnek róla, az oktatásban is kevés szerepe van, mi se kaptunk erről külön képzést, én is csak összegyűjtöttem ezeket a morzsákat így önszorgalomból, és így tudom ezeket így összefoglalni.
Tehát... Nagyon érdekes, mert hogy most erről az életmódról meg étkezésről jutott eszembe, hogy az emésztőrendszert azt mondják, hogy nagyon jót tesz neki az időszakos böjtölés. Tehát, hogy egy kicsit hagyjuk pihenni. Ez mondjuk egyébként a daganatos megbetegedések ellen is jó lehet? Tehát, hogy itt hagyjuk, hogy regenerálódjon a szervezet?
Így van, ez tökéletes. Tehát egyébként ez a böjt kérdése, ez egy alapvető hogy mondjam, életmód formával van összefüggésben, erről a múltkor is beszélgettünk. A Biblia így fogalmaz, hogy a mértékletesség. És ugye ez a mértékletesség az azt jelenti, hogy nem elviccelve, mert ugye sokan szoktak viccelni, hogy kinek mennyi az a mérték, és akkor hát megissza mindenki a magáét, csak kevesebből többször. De nem erről van szó, hogy elvicceljük, hanem tudatosan figyelünk arra, hogy amire nincs szükségünk, azt nem visszük be. Én a gyerekeknek azt szoktam tanítani, amikor ugye ott van a vacsora, és akkor hát próbálnak válogatni, mert hát milyen az ember, azt mondja, hogy ezt nem kéri. Na mondom, ide figyelj. Vannak olyan emberek, akiknek nincs mit enniük. És hiába kér a kisgyermek az édesanyjától, és azt mondja, hogy nincs. Nézd meg, mennek a kukához, kiszedik a darab kenyeret, megeszik a penészeset is. Tehát, hogy érezze a kontrasztot. Ezért tanítom nekik ezt, és legyenek hálásak azért, ami van, ne válogassanak, és tulajdonképpen jobb a kevés békességben, hálaadással, mint mondja a Biblia is, hogy mint a terített asztal háborúsággal. Tehát amikor az embernek mindene megvan, akkor hajlamos, és ezt is olvassuk, hogy elfeledkezik az ő teremtőjéről. És nem tud hálát adni. Mi a gyerekeknek tanítjuk, hogy adjanak hálát az ételért. Azt is elmondjuk, hogy sokan vannak, akik azt se tudják, hogy ezért hálát lehet adni, nem az, hogy kell. Hát ez egy szükségszerűség egyébként, hogy mindenért hálát adunk. De hát, hogyha valakinek erről fogalma sincs, akkor honnan tudja? És én szülői felelősségnek tartom, hogy ezt a gyermekeknek elmondjuk, hogy igen, ezért hálát adunk, és akkor így élünk egy önmérséklő, önmegtartóztató életet, hogy azt esszük, amink van. Ezt még egy kedves erdélyi testvértől tanultam, és így is vettük át így családilag, hogy azt esszük, amink van.
Visszakanyarodunk egy kicsit az onkológia területére, bár ezek nagyon fontos gondolatok voltak. Mégpedig oda, hogy itt Magyarországon mi a helyzet, tehát most említettünk egy pár betegséget, hogy ugye mely területeken érinti a szervezetet a daganatos megbetegedés, de még mindig vezető a mellrák kialakulása. Hogyan tudjuk egyébként megelőzni valahogy ezeket? Mert nyilván az öndiagnosztika az nagyon fontos. Fontos-e?
Rendkívül fontos. Rendkívül fontos. Most egy jó ismerősöm példáját hozom ide természetesen, hogy semmi olyan részletet nem árulok el, ami az ő betegségét közelebb így megvilágítaná, de lényeg az, hogy saját maga vette észre. Elment a mammográfus orvoshoz azonnal. A mammográfus orvos is megvizsgálta, azt mondta, nem érez semmit. Megnézte, meg ultrahangozta, azt mondta, hogy nem lát semmit. De mondta, hogy itt van, itt nézze. Jobban megnézte, azt mondta, tényleg ott van. Na, ennyire nehéz. Tehát amit a beteg megtehet, ő ismeri a legjobban a szervezetét. Figyelni kell, akkor fogja észrevenni, hogyha rendszeresen vizsgálja. Ha csak időszakonként vizsgálja, nem fogja észrevenni a különbséget. Akkor fogja észrevenni, hogyha rendszeresen vizsgálja, akkor fogja észrevenni, hogy van valami baj. Tragédiának látom, hogy fiatal betegek is, megoszlik a korosztály, tehát 30 éves korosztály, 40 éves, mondjuk így 50 éves korig, tehát 30-tól 50-ig előfordul, hogy megjelennek több centiméteres, tapintható nagy daganattal emlőszűrésen. Tehát most nem kapnak behívót, hanem úgy gondolják, hogy na ezzel már orvoshoz kell menni. Hát kérem, nem kell megvárni, amíg több centiméteresre megnő egy góc az emlőben. Ha tapintanak valamilyen olyan apró pici, most úgy mondom, hogy új begynyi, vagy még annál kisebb kis csomót is, ami addig nem volt ott, de mondom még egyszer, ez csak akkor veszi észre, ha rendszeresen tapintja. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy minden hónapban, amikor lecseng a menzesz, akkor azt követően a hormonok szintje is alacsonyabb, és akkor lehet jól tapintani az emlőt. Amikor hormonális változás van, akkor nem érdemes tapogatni. Akkor az emlőben is van egy ilyen feszülő érzés, és megváltozik a mirigy szerkezet. Nem praktikus akkor keresgélni ilyen csomókat, hanem a közbülső időszakban akkor lehet jól áttapintani. De ezt minden hónapban egyszer javasolt megnézni.
És hogyha ő talál valamit, akár egy picikét, már ezzel forduljon orvoshoz, mert lehet, hogy nincs semmi, de...
Forduljon orvoshoz. Alapvető tézis, ezt így tanultuk, hogy a betegnek igaza van. Mindaddig, amíg nem bizonyosodik az ellenkezője, tehát ezt ki kell vizsgálni. Én mindig helyt szoktam adni ilyen panasznak, én elküldöm a betegeket legalább egy ultrahangra. Thank you.
Most visszacsatolva oda, hogy akkor most fiatalabbakat is egyre inkább érint maga a merek megbetegedés?
Igen, igen, ezt talán említettem legutóbb, hogy volt egy ilyen tapasztalat, nem a saját tapasztalatom. Valaki egy neves intézményben, és egy neves, megint nem mondok, nem nevezek meg senkit, egy neves szakemberhez elment egy 18 éves hölgy, hogy tapint az emlőjében egy csomót, és hogy azt szeretné, hogy a kivizsgálnák, hogy nem daganat-e. És a válasz a következő volt, 18 éves korban nincs emlőrák, és a tragédia, hogy az volt. Tehát ilyet nem szabad elkövetni.
Mit tud tenni ilyenkor a beteg? Agilis megy tovább, és próbálkozik?
Ha a beteg úgy érzi, hogy nem megelégedett a szakorvosi véleménnyel, akkor menjen el egy másik orvoshoz. Szabad orvos választás van még mindig. Menjen el. Kérhet másod véleményt, kérhet harmad véleményt, kérhet saját maga onkotímet. Hogyha az intézetben nincs úgy onkotím, hogy a beteget behívják, akkor ő kérheti alanyi jogon, hogy egy olyan onkotímhez menjen, ahol behívják a beteget, és megvizsgálják, és véleményt ad az onkotím bizottság. És Salgótarjánban egyébként behívjuk az emlő daganatos betegeket, mindenkit behívunk.
Nagyon érdekes, hogy sokan megijednek a mammográfiai vizsgálattól, nem a tapintásos részétől, hanem a gépi ultrahangos vizsgálattól. Miért tartanak ennyire tőle a nők? És hát ugye említsük meg itt a férfiak is, mert nem csak a nőket érinti a merrák.
Igen, igen, hát igazából a mammográfia az kétféle diagnosztikus eljárásból tevődik össze. Egyrészt a röntgen mammográfiából, ez inkább az ismert fogalom, és általában a mammográfiát azt a röntgen mammográfiára értik, de egyébként ugyanilyen helyes fogalom a mammográfia vonatkozásában az ultrahang, tehát röntgen és ultrahang mammográfia, ez az egész pontos radiológiai megnevezés, mert ezzel a technikával lehet egymást kiegészítő módon vizsgálni az emlőt. A röntgen mammográfia úgynevezett alacsony dózisú röntgen sugárzás, ez azt jelenti, hogy ez egy tulajdonképpen nagy felbontású, apró részleteket is viszonylag jól megvilágító röntgen sugárzás. Ez az előnye. A hátránya az, hogy egyébként önmagában is, mint röntgensugárzás rákkeltő, viszont, és ezt szeretném, hogyha mindenki jól megjegyezi, tehát annak ellenére, hogy a röntgensugárzás rákkeltő, és maga a mammográfia vizsgálat is tud emlődaganatot előidézni, a mammográfiás szűrő programok segítségével, és ez most egy globális statisztikai értékelés, amit most mondok, több emlőrákos beteget fedeznek fel, mint amennyit a röntgen mammográfia előidéz. Ez az előnye. Ezért van bevezetve, és meg van határozva, hogy akkor 45 éves kortól lehet. 45 éves kor alatt nem szerencsés, mert ott valószínűleg, hogy többet idézne elő a röntgen, mint amennyit kiszűrne, úgyhogy 45 éves kor alatt ultrahang. A röntgen az jól látja a szerkezeti torzulásokat, jól látja a daganatból kiinduló nyúlványokat, jól látja a meszesedéseket, az ultrahang pedig jól látja a lágyrészképletet. Tehát van, amikor a röntgen az egy nagyobb kiterjedésű folyamatot lát, az ultrahang viszont egész pontosan meg tudja mondani, hogy mennyi az a lágyrészkomponens, és igazából a lágyrészkomponens vonatkozásában az ultrahang által megadott méret a mérvadó, az alapján soroljuk be a daganatot a különböző stádiumokba. De figyelembe kell venni, tehát ezért hívják egyébként komplex emlővizsgálatnak, mert figyelembe kell venni a röntgen mammográfiának a leletét is, és hogyha nagyon nyúlványos ez a daganat, akkor annak ellenére, hogy az ultrahanggal mondjuk tudom én, egy másfél centiméteres daganatról van szó, de leír a röntgen mammográfia 3 centiméteres nyúlványokat is, akkor nem azt fogjuk javasolni, hogy azt a másfél centis daganatot kanyarintsák ki, hanem vegyék figyelembe a röntgen mammográfia leletét, és egy akkora területet vegyenek ki az emlőből, vagy akár az egész emlőmirigy állomány távolítsák el, ez úgy hívják, hogy bőrkímélő emlőeltávolítás, tehát nem lapos lesz a mellkasa a betegnek, hanem az emlőbőre megmarad, tehát úgy felnyitják, eltávolítják az emlőmirigy állományt, és feltöltik megfelelő protézissel, tehát ez már intraoperatíva történik, és akkor jár majd ennek az expandernek a feltöltésére, később pedig rekonstrukciós műtét tervezhető izomlevegy átforgatással, amit plasztikai sebészek végeznek. Tehát ilyen korszerű megoldások állnak a rendelkezésre, de onkológiai szempontból nagyon fontos, hogyha fölmerül most a röntgen mammográfiát említettem, ezeknek a daganatos szöveteknek a egyik másik irányba történő terjedése, mondjuk ilyen nyúlványokon keresztül, akkor az egész területet el kell távolítani, mert a beteg akkor jár a legjobban, hogy a daganatmentessé tehető. De a daganatmentesség az akkor érhető el, hogyha figyelembe vesszük a részletes kivizsgálási eredményeket. Na most attól tarthatnak még a betegek, hogy ez a röntgen mammográfia egy kicsit kellemetlen vizsgálat, mert összenyomják az emlőt. és ez fájdalommal jár, de gondoljon arra minden ilyen egyén, páciens, aki behívó levelet kap szűrővizsgálatra, hogy az ő érdekében történik, hogy ha észrevesznek egy apró gócot, akkor azt eltávolíthassák, mert sokkal hatékonyabban lehet egy kis gócot eltávolítani, tehát most például az emlő bizottsági ülésen volt 8 mm-es, 7 mm-es góc, amit szűréssel eltávolítottak, és boldog lehet az a beteg, akinek felfedeztek egy ilyen, ez gyakorlatilag nem tapintható. Hát ez pici elváltozás borsónyi, vagy még kisebb, és hogyha bejebb van az emlő mirigy állományban, akkor ez kitapinthatatlan. Tehát ez csak szűréssel vehető észre. És boldogan mondhatjuk mi klinikusok is, hogy ez a beteg meggyógyult a daganatos betegségéből. Igaz, hogy követni kell élethossziglan, de ebből meggyógyult, mert sikeres sebészeti megoldást tudtunk javasolni. És ez a cél, még mindig a sebészeti az első szó, és az a jó daganat, amit ki lehet operálni. Ezt az üzenetet is már szerintem egyszer elmondtam, mert mindig el szoktam mondani, de ezek olyan fontos alaptézisek, hogy ne féljen a beteg a műtéttől, örüljön, hogy a műtétet ajánlanak, mert akkor meg lehet gyógyítani. Tehát ezek mind hozzák magukkal azokat a terápiás lehetőségeket, ami csak segíti a betegnek a hozzáállását és támogatását, de ha nem tudja, hogy miért mondják, hogy menjen műtétre, ha nem tudja, miért menjen szűrésre, ha nem tudja, hogy miért vizsgálja magát havonta, akkor nem fogja csinálni. Itt arról van szó, hogy a beteg életkilátásait határozza meg, hogy a daganat az milyen stádiumú. Előre haladottabb stádiumú betegen is lehet segíteni, de kevesebbet, mint egy korai stádiumú betegen. Ez egyértelmű.
Azért van itt egy szűk keresztmetszet, mert hogyha jól értem, 45 éves kortól ugye van kap behívó levelet az illető személy. Viszont ugye előtte nem, de egy kitapinthatatlan daganattal nem fogjuk szembe találni magunkat.
Ez igaz, viszont a következő hónapban már lehet, hogy tapintja. Ezért kell rendszeresen
tapintani. Tehát ilyen gyorsan fejlődik?
Tehát változó. Tehát van olyan daganat, ami, tehát ennél az ismerősömnél, akit így említettem, ő tavalyi év februárjában volt behívó levél alapján szűrésen, negatív volt a vizsgálata tavaly februárban, és nem telt el egy fél év körülbelül, vagy 7 hónap, és saját maga vette észre a csomót az emlőben. Ezt úgy hívják, hogy intervallumrák, tehát a két szűrés között a beteg veszi észre. Tehát nem a szűrés során derül ki. Tehát ez azt jelenti, hogy ő neki fél év alatt megdőtt majdnem 2 cm-esre. És ő vette észre, hogy ez növekszik, és amíg a kivizsgálások tartottak, és eljutott a műtétig, addig lett akkora. Tehát nem, amikor ő tapintotta, még nem volt 2 cm-es, de ahogy már eljutott a műtétre, mert műtéti előjegyzés is viszonylag hosszú, tehát sok beteg van, így változó, egyébként a daganatsejtekről már beszéltem, de ott azt kell tudnunk, hogy nagyon sok a mutáció. És a daganat fejlődés során különböző gócok alakulnak ki egy adott sejtcsoporton belül. Ez azt jelenti, hogy az egyik daganat sejt az például érzékeny a kemoterápiás kezelésre, a másik pedig ellenálló, és ezért nem lehet meggyógyítani priméren úgy, hogy csak mondjuk kemoterápiát kap a beteg, mert azok a daganatsejtek fognak csak elpusztulni, amik érzékenyek, amik ellenállók a kemoterápiára, azok ott maradnak. Ezért kell utána kiműteni, hogy mindent kivegyünk. És annak a kockázatát lehet csökkenteni például műtét előtti kemoterápiával, hogy a daganatsejtek tovább terjedjenek a szervezetben. Hát ugye mivel ez nem 100%-os, és ebből fakadóan, hogy vannak olyan sejtek, amik nem érzékenyek a kemoterápiára, lehetséges, hogy a kemoterápia alatt azok a sejtek, amik nem pusztulnak el, azok tovább terjednek és áttétet képeznek. Tehát ez is lehetséges. Az is lehetséges, hogy mondjuk beleterjedt a csontba, és a csontból terjedt tovább másfelé. Tehát ezért kell idő, tehát ez egy versenyfutás, ezért kell előbb menni az orvoshoz, mert nem tudjuk, hogy milyen viselkedésű az a daganat, ami kialakul.
Egyébként magából, a szerkezetéből, amit látnak a felvételeken, abból lehet vajon sejteni, tudni, vagy nyilván ez mérettől is függ, hogy mondjuk ez rossz indulatú, vagy jó indulatú elváltozás?
Azt lehet. Tehát, hogy milyen a így mondjuk, hogy a morfológiája.
Igen. Tehát azt már akkor
azt
lehetják,
lehet, hogy milyen, igen, hogy inkább mondjuk egy ciszta, tehát a cisztát például nagyon jól el lehet különíteni, az hámbéléssel rendelkező hólyag, ami folyadékot tartalmaz, ez a ciszta. Ez teljesen ártalmatlan eltérés. Tehát mondjuk egy cisztához képest egy rossz indulatú daganat nagyon jól elkülönül az ultrahangos felvételen.
A vastagbél daganatok azok, amik még szerintem egyre gyakoribbá váltak. Ennek nyilván, ahogy említette is doktor úr, étkezési szokásaink megváltozása, különböző anyagok bevitele okozhatja mindezt. Hogyan lehet tünetileg ezt észrevenni? Van-e tünete, olyan kifejezett tünete, ami mondjuk már aggodalomra adhat okot?
Igen, van, de az már nem a korai betegségnek a tünete sajnos. Előfordul, nem ritka, de most kezdem a legsúlyosabb tünetekkel, erős hasi fájdalommal éjszaka a beteg kihívja a mentőt, bekerül a sürgősségi osztályra, kivizsgálják és megállapítják, hogy bélelzáródás. Sürgősségi műtét, és a sürgősségi műtéten kiderül, hogy a bélelzáródás oka rossz indulatú daganat. Semmi panasza nem volt. Tehát ez egy derült égből villámcsapás. Ilyen is van. Akkor van olyan, széklet, habitus megváltozik. Ez azt jelenti, hogy egyszer csak azt veszi észre a beteg, hogy például eddig minden nap volt széklete, most már nincsen minden nap széklete, csak mondjuk, hogy negyedik nap, ötödik nap. Olyan nehezen indul meg a széklet, akkor megindul a széklet, utána meg azt veszi észre, hogy olyan híg lesz. Az állaga, és akkor váltakozik, ezt így szoktuk mondani, váltakozik a székrekedés a hasmenéssel. Ennek az az oka, hogy a szűkületen keresztül próbálja átpréselni a bélsarat. Ez egy természetes mozgás. Ezt úgy hívják, hogy ez a bazális elektromos ritmus, aminek alapján a bélrendszer működik, és van egy ilyen perisztaltikus mozgás. Ezt úgy lehet elképzelni, mint hogy a giliszta csúszik, mászik, és van egy ilyen perisztaltikus mozgása, vagy a kígyó lenyeli a tojást, és akkor szépen megy a tojás végig. Na, ugyanezt csinálja a bél is, hogy tolja kifelé magából a bélsarat, de amikor ott van egy szűkület, akkor megáll ez a bélsár. Torlódik, mert nem tud átmenni a szűkületen, a bél az erőlködik, próbálkozik, és akkor egyszer csak átpasszírozza azon a szűk lukon, ami van ott, a daganat csak egy kis nyílást hagyott, azon átpréseli a székletet, és a végeredmény meg már a híg széklet és a hasmenés.
Na, ez fájdalommal így járhat.
És fáj is, panaszokat is okoz. Tehát ez például egy úgynevezett alarmírozó tünet, amivel feltétlenül orvoshoz kell menni. De ezt meg nem kell megvárni, ezért van a rátérek a vastagbélrák szűrő program. A rejtett vér vizsgálat, ezt okult vérvizsgálatnak hívják, amikor a székletből, három különböző székletből székletmintát küldünk, humán székletvérpozitivitás vizsgálata céljából. Tehát ugye nem a véres hurkát fogjuk diagnosztizálni, mert abban is van vér, hanem a humán székletvér. Tehát senki ne ijedje meg, hogy véres hurkát evett, és utána meg kell menni a vastagbéltükrözésre, nem erről van szó. Hanem, hogyha ez a daganat vérzik esetleg, akkor ez már egy korai felismerése lehet annak, hogy nem kell megvárni, amíg panaszokat okoz, tehát a széklethabitusa megváltozik, hanem már mehet is a vastagbéltükrözésre, és adott esetben még az is lehetséges, hogy nem alakult ki rossz indulatú daganat, csak van egy polip, ezt úgy hívjuk, hogy egy kis nyálkahártya növedék, ami apró, pici, gombos tűfejnyi polip kezdemény egyre nagyobb adásává, válásával alakul ki, és akkor a felszíne az már talán vérezhet, és ezt ismerjük is a kórbonctamból, hogy a polip adenómák, ezek egyébként jó indulatú vastagbél elváltozások, adenóma és a karcinóma, adenokarcinóma, ez a vastagbél rák, nyálkahártya hártyából kiinduló vastagbélrák szekvencia, milyen mutációk sorozata során alakul ki. Ezek egészen pontosan azonosítva vannak. Ez a klasszikus vastagbél daganat kialakulása, amikor nincsen öröklődő, tehát például ilyen familiáris adenomatózus polipózis, ami hajlamosít vastagbélrák kialakulására, hanem egy most így mondom, egy mezei vastagbél polip, amiből vastagbélrák tud fejlődni különböző mutációk kialakulásának hatására, és nyilván a mutációk kialakulásában nagy szerepe van a toxikus anyagoknak, amiről már az elején beszéltem. De és akkor lényeg az, hogy ha pozitív lesz a székletvérvizsgálat, akkor megy a páciens vastagbéltükrözésre. Vastagbéltükrözés során át kell tekinteni a vastagbélet egészen a vékony bél végéig, mert a vékony bél végétől indul a vastagbél a jobb oldalon, a vakbél területén, tehát ez nem a féregnyúlván, hanem a cőkum. Ott van egy kis billentyű, az Bauhin billentyűnek hívják, onnantól indul a vastagbél, tehát egész odáig el kell menni, hogy a teljes vastagbél szakaszt áttekintsék, és akkor visszafelé, ahogy húzzák az endoszkópot, akkor még tüzetesebben átnézik az egész szakaszt, és megnézik, hogy hol lehetnek olyan gyanús kis növedékek, ami a vérzésnek az oka lehet, és mindent le kell szedni, az összes polipot le kell szedni, ha tudják endoszkóposan. Ha daganatot találnak, azt szövettannal igazolni kell, ha olyan polipot találnak, amit nem lehet levenni, akkor műtétet kell javasolni, és akkor műtétet kell javasolni mind a daganat gyanús képletre, mind arra a polipra, amit nem tudnak eltávolítani endoszkóposan. Tehát ez így történik, és még egy információt mondanék, ami nincs a napi gyakorlatban, de nagyon logikus magyarázat, és ide hozzáteszek még egy gondolatot, hogy az aspirin, ez egy, tehát nem a kalmopirinben levő aspirin, ami 500 mg-os és látcsillapító hatást várunk tőle, hanem az a 100 mg-os, vagy akár a 75 mg-os is, amit aspirin proteknek ismerünk, tehát alacsony dózisú aspirin, amit egyébként koszorús érbetegségekben, érelmeszesedésben szoktak javasolni a szív- és érrendszeri szövődmények megelőzése céljából. Tehát ez alacsony dózisú aspirin. Jó hatása van, abban a tekintetben is, hogyha valakinél mondjuk ilyen polipok vannak, akkor előbb kezdenek el vérezni, mintha nem szedne aspirint, tehát előbb derül ki, hogy polipja van, és akkor előbb mehet endoszkópos eltávolításra. Tehát ez egy nagyon...
Ez egy érdekes információ, hogy az aspirin milyen hatással.
Azért mondom, de nem a napi rutin része, és akkor amit még ezzel kapcsolatban mondanék, hogy egy neves professzornak Debrecenben dolgozik, vagy lehet, hogy már nyugdíjas, neki az édesapja is orvos volt, azt mondta, hogy ő azt javasolná, hogy mindenki egy bizonyos életkor felett véralvadás gátlót szedjen, hát akkor még azt a kumarin származékot mondták, szinkumár néven ismerős, de egy milligrammot, ez olyan kis adag egyébként, hogy nem higgítja meg jelentősen a vért, de mégis csökkenti a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát, és hozzáteszem, mivel az aspirinről tudjuk, hogy előbb véreznek azok a polipok, amik az aspirin szedő betegeknél kialakulnak, mint azoknál, akik nem szednek aspirint. Hozzáteszem, hogy így is a kumarin származék szedőknél is, de ezt egyáltalán nem lehet orvosi javaslat nélkül szedni. Tehát ez csak egy olyan információ, hogy ezt már az előttünk levő orvosi nemzedék is felismerte, és ez az a tapasztalat, ez a klinikai tapasztalat, hogy mivel tudunk a betegnek többet segíteni, ezt kellene megpróbálni úgy átültetni a napi gyakorlatba. Tehát ez azért hozzátartozik a vastagbélrákszűrő programhoz.
maga a vizsgálat nem egy kellemes, ahogy említette is doktor úr. De azt gondolom, hogy a prostatarák vizsgálattól félnek talán még a férfiak leginkább ezen kívül, aminek egyébként pedig nyilván van egy kevésbé rossz változata is. Megelőzi ugye egy vérvizsgálat.
Igen. Prostata daganatok kialakulása az megint egy összetett folyamat, mert a prostata is hát egyéne válogatja, de mondjuk egy ilyen 4-5 cm átmérőjű labdát kell elképzelni, egy két lebegyű labdát, és nem mindegy, hogy annak a széli részén, ami esetleg egy fizikális vizsgálattal, hogyha az urológus begyúl a beteg végbelébe, akkor tapintható, vagy pedig a prostata belsejében helyezkedik el, ami nem tapintható. És itt is ugye fölmerülnek azok a kérdések, hogy a beteg mikor forduljon orvoshoz. Hát van egy általános szabály, hogy 50 éves kor fölött menjen el az urológushoz.
Igen.
Hogy tapint-e nála valamilyen kóros eltérést, függetlenül attól, hogy van-e vizelési panasza, akkor levehetik a vért is, PSA vizsgálatot végezhetnek. Egyébként pedig, hogyha a prostata szövetében kiinduló sejtburjánzás, és itt most nem feltétlenül daganatról van szó, tehát létezik az a fogalom, hogy BPH, ez a benignus prostata hiperplázia, amikor megnövekszik a sejteknek a mérete, a sejteknek a száma, ugye, mert hipertrófia az, hogy megnövekszik a sejteknek a mérete, de hiperplázia, hogy megnövekszik a sejteknek a száma, de ezek mind jó indulatú sejtek. A prostatán belül, és hogyha a prostatán átmenő húcső közelében van ez a sejtszaporulat, akkor szűkítheti a húgycsövet, és nehezebben indul meg a vizelet. Aztán elcsepeg a vizelet, tehát kisebb sugárban is megy, nehezen indul meg, elcsepeg a vizelet, ilyen panaszai lehetnek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor neki prostata rákja van. Tehát ezt megint szeretném mondani, csak ez egy ilyen állapot, amit jobban kell figyelni, ebben a BPH-ban is emelkedett lehet a PSA, úgyhogy akinek vizelési panasza van, menjen az urológushoz, az urológus pedig meg fogja mondani, hogy időközönként milyen vizsgálatra van szükség. Úgyhogy a panaszos betegnél azért jobban oda kell figyelni, meg olyan betegeknél, akiknél a családjukban volt már prostatarák, és nem csak a prostatarák, hanem minden, most így mondom, a BRCA mutációval összefüggő daganat. Tehát ez lehet női ágon, tehát mondjuk a férfi beteg édesanyjánál emlő daganat, nőgyógyászati daganat, tehát akár petefészek daganat, méhdaganat, de lehet hasgyálmirigy daganat is, hogyha volt már így a felmenőknél. Ezek mind hordozhatnak, ez se törvényszerű, BRCA mutációt. És ez örökölhető, és akkor ennek megfelelően az a hajlam, ami említett betegségekre vonatkozik, az lehet, hogy érvényes éppen arra a betegre, aki egy jó indulatú prostata megnagyobbodás miatt jár urológushoz, de BRCA mutációja van, és ezt nem is tudja, de a családban volt már daganatos betegség, akkor lehet, hogy kiírnak neki egy emeri vizsgálatot, például a prostatáról, és megnézik, hogy a prostata állományában van-e rossz indulatú daganatsejt burjánzásra utaló halmozás. Ezt meg tudja mondani az MR, ez egy nagyon specifikus, nagyon jó eljárás, ezt szoktuk alkalmazni. És akkor hát nyilván ugye szűrőprogram, rendszeres részvétel, és akkor a prostata biopsziát, az egy nem egy kellemes beavatkozás, de 12 biopsziát kell venni, tehát 12 hengert, 6-ot a jobb oldalról, 6-ot a bal oldalról, és akkor az alapján lehet meghatározni, hogy egyáltalán van-e benne daganat, hány hengert érinti a daganat, milyen típusúak azok a daganat sejtek patológiailag, tehát mennyire agresszívak. Ezeket a tényezőket meg lehet határozni. A PSA szint az nagyon fontos. Az MRI lelet milyen fontos, elérje a tokot, vagy túlterjed a prostata tokján, és akkor ennek megfelelően lehet meghatározni a terápiát. Ilyenkor is van többféle lehetőség, lehet a műtétet választani, lehet sugárterápiát. Egyébként a szervre lokalizált prostatarák terápiájánál a műtét és a sugárterápia az egyenértékű, ugyanolyan onkológiai eredményt hoz, de más a mellékhatás spektrum. Ugye a műtétnél az idegeket metszhetik át, és akkor történhet szexuális diszfunkció, zavar, ami ezzel jár. Sugárterápiánál pedig, ahol a sugárterápia áthalad a szerveken, azok ott okozhat sugárkárosodást. Tehát egyrészt ugye napégészszerű türetnek a bőrön, hogyha bélrendszert érinti, akkor okozhat kis hasmenést, okozhat hólyagirritációt, tehát gyakori vizelési ingert, esetleg véres vizeletet, ilyen panaszok jelentkezhetnek, de teljesen más a mellékhatás spektrum, de onkológiai szempontból egyenértékű, tehát azok a betegek, akiket vagy megoperálnak, vagy sugárkezelésben részesülnek, a beavatkozástól eltelt idő a kiújulásig, tehát akár ott helyileg, vagy egy távoli kiújulásig, az statisztikailag ugyanaz.
Melyek azok a daganatos megbetegedések, amik mondjuk kevesebb szer okoznak áttétet? Van-e ilyen?
Van, hát még úgy tanultuk, hogy például a bőr daganatok közül a bazalióma, amely Krompecher Ödön, magyar patológus tudós nevéhez fűződik, ő nevezte el a bazoceruláris karcinomát bazaliómának. Mi úgy tanultuk még az egyetemen 23-24 évvel ezelőtt, hogy ez úgynevezett szemimalignus daganat, ez azt jelentette az akkori megfogalmazások szerint, hogy rossz indulatú ugyan, de nem ad áttétet. Az új nomenklatúra szerint pedig úgy kell helyesebben fogalmaznunk, hogy lokalizációjától függően rossz indulatú daganat. De nem okoz még így sem áttétet, ezt tudjuk, de ki kell metszeni, mert hogyha ott hagyjuk ezt a bazaliómát a bőrben, helyileg olyan agresszív, hogy ez még a csontot is át tudja törni, tehát mondjuk egy koponya csontot is teljesen át tud rágni, ezért kell kimetszeni a bőrből. És ha ki van metszve a bőrből épszegéllyel, akkor nincs más teendő, mint követés. Tehát ez a daganat nem ad áttét. Tehát az összes többi rossz indulatú daganatra azért az áttét képződés igaz. Ezt lehet mondani. Nem vagyok minden daganatnak a szakértője, de az összes többi, tehát mondjuk a központi idegrendszeri daganatok, azok viszont lokalizációjánál fogva rossz indulatúak, tehát egy meningeóma is, ami egyébként jó indulatú daganat, hogyha olyan ideg központ területén alakul ki, ami súlyosan veszélyezteti a beteg idegrendszerét, mozgását, érző rendszerét, vagy akár az életfontos funkciókat is, tehát a légzést, a keringést, hogyha ott az agytörzs felé nyomja ezeket a központokat, akkor ezt sürgősen úgy kell operálni, mint hogyha rossz indulatú daganat lenne definitíve, pedig ez egy jó indulatú elváltozás. Tehát ezért vannak ezek az újabb klasszifikációk, hogy ne csak azt nézzük, hogy most szövettanilag ez most valóban rák, vagy nem rák. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy jó indulatú daganat, akkor fellélegzünk, de hát bocsánat, rossz helyen van. Ebbe a beteg belehalhat, akkor most a betegnek az nem igaz, hogy kérem önnek, egy jó indulatú daganata van, és akkor most elveszíti az életét. Tehát ezt így kell látni, hogy a beteg számára mi a legfontosabb.
Abban az esetben számít egyáltalán az, hogy valaki fiatalabb vagy idősebb korosztályba tartozik, hogy ha kialakul a daganatos megbetegedés, könnyebben terjed a fiatalabb szervezetben a daganat? Könnyebben képez áttétet?
Igen, valószínűleg így van, mert a fiatalabb szervezetnek az anyagcseréje az gyorsabb. Tehát ez az alapvető magyarázat. Idősebb szervezetnél lassabb az anyagcsere. Ezt meg is figyeltük, érdekes egyébként, hogy idős betegeknél még az áttétes betegség, és van egy 80 év körüli bácsi salgótarjánban kezelem, úgy tessék elkezdve, mert 2 éve gyomordaganat, de áttétes gyomordaganat. A májáttétje eltűnt, a bácsi tud nyelni, alacsony dózisban kapja a kezelést, ilyen 50%-os dózisban, mert többet nem merek adni neki, mert 80 éves, és köszöni szépen, jól van, egy áttétes gyomorrákkal 80 évesen már 2 éve semmi panasza nincs. Ilyen is van. Fiatalabbaknál meg az az érdekes, hogy ugye ott próbáljuk a maximális dózist megadni, mert jobb a csontvelői regeneráció, tehát jobban bírják a kemoterápia mellékhatásait, ott agresszívabbak a betegségek, ezért ugye a fiatalabb szervezetet agresszívabban is kell kezelni, de ehhez hozzátartozik minden szupportáció, tehát nem csak a kemoterápia dózisát emeljük meg, hanem az összes többi gyógyszert úgy adagoljuk, hogy elviselhetők legyenek a mellékhatások. Tehát kombinált hányingercsillapítók, ha nem elég egy tabletta, akkor adunk hozzá 2-t, vagy kiegészítjük még egy harmadikkal is, és adunk fehérvérsejt emelő injekciókat is a kemoterápiás szünetekben, hogy helyreálljon a csontvelői vérképzés. Adott esetben adunk vérképző injekciókat is, hogyha erre van lehetőség, annak megfelelően vaspótlást is, hogy tudjon táplálkozni a csontvelő regeneráció során az a sejt populáció, amiből majd tulajdonképpen az érett sejtek kialakulnak, tehát kell, nem csak serkenteni kell, most azt mondom, hogy nem csak ostort kell adni a lónak, hanem zabot is, úgyhogy mi adjuk azt adjuk, és akkor meghajtjuk egy kicsit ezekkel a stimuláló faktorokkal a csontvelői vérképzést, úgyhogy ez így néz ki.
Nagyon sokat fejlődött az onkológiai terápia az elmúlt években, és ugye itt most már a közeli múltról is beszélhetünk, hogy mekkora ugrás volt ebben. Mitől függ az, hogy egy betegnél műtétet javasolnak először, vagy kemoterápiát, vagy sugárkezelést, mi határozza meg a sorrendet?
Általános elveket tudok mondani, tehát alapvetően a daganatnak a típusa. Most így lehet mondani. Tehát, hogy melyik szervből indul ki, abból a szervből, és melyik szövettani típusba tartozik, érinte nyirokcsomókat, van-e esetleg távoli áttétje a betegnek, ezt nem minden esetben kell vizsgálni, például korai emlőrákoknál nem törvényszerű, nem szükséges, hogy elkészítsünk CT-vizsgálatot, csontizotópot, hogyha látunk akármit, tudom én, egy 2 centiméter alatti daganatot lehet primérem műtétre küldeni, és nem kell megvárni a kiegészítő vizsgálatokat. Ha 2 centimétert eléri, akkor föl kell ajánlanunk a kemoterápiás kezelést szövettani típus alapján. Ott van egy kitételemlő daganatoknál a nagyon jó indulatú elváltozások, itt tartozik a mucinózus karcinóm, a tubuláris karcinóm, ezek jó prognózisú daganatok. Ezeket a betegeket lehet primére műtétre is küldeni, tehát akár egy 5 cm nagyságig növekvő daganat is. Hát, hogy 5 cm-től nagyobbal nem biztos, de még azzal is, tehát nekem volt ilyen betegem, salgótarjában 6 cm-es daganattal megoperáltuk. Egy jó prognózisú daganat volt, és ma már rendelkezésre állnak genetikai vizsgálatok bizonyos típusú emlőrákoknál, tehát a női hormon pozitív, ösztrogén progeszteron pozitív, HER2 normális értéket mutató daganatoknál van lehetőség genetikai vizsgálatra, amit az Egyesült Államokban végeznek, NEAC finanszírozott, tehát az egész világon oda küldik központi laborba, és el lehet dönteni, hogy kell-e műtét előtti kemoterápia, vagy nem kell a emlődaganatos betegeknek. Tehát ez egy nagyon jó eljárás. És 3 betegcsoportot lehet elkülöníteni, ezt, ha jól emlékszem, említettem is, tehát vannak azok a betegek, akik gyógyíthatók, tehát onkológiai eljárással gyógyíthatók. Ide tartozik például, amit említettem is, hogy sebészet, akik műthetők, de a prostatánál például azt mondtam, hogy ott a szerverokazált prostatadaganatnál a sugárterápia egyenértékű a műtéttel, ugyanez van a hólyagdaganatnál is, ott is egyenértékű, tehát hogyha valaki hólyag megtartó eljárás szeretné, és nem szeretné a hólyagját kivetetni, és akkor a vékonybélből egy úgynevezett bricker hólyagot képeztetni, és akkor abba tárolni a vizeletet, mert annak már nem lesz olyan vizelet kapacitása, nem tud úgy pisilni, nem lesz inger, nem lesz vizeletinger, el kell vezetni, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy inkább sugarazzák be, akkor megmarad ez a vizelési funkciója, és az életkilátásai pedig ugyanazok. Úgyhogy ez nem mindegy, hogy milyen a betegnek az életminősége. Tehát nem akarjuk minden áron a beteget daganatmentesíteni, most így mondom, hogy csonkoló műtétekkel, hanem ezért vannak ezek a korszerű eljárások, és ki kell választani azt az eljárást, ami a betegnek a legjobb. Ezért szoktuk azt javasolni, amikor választhatom mondjuk 2 modalitást, mondjuk a prostata daganatnál, vagy akár a hólyag daganatnál is, beleírjuk az onkotin véleménybe, hogy a beteg preferenciájától függően. Döntse el a beteg, mit szeretne. De ahhoz egy részletes felvilágosítás kell. Nem azt kell mondani az orvosnak, hogy kérem uram, vagy kérem hölgyem, én a műtétet javaslom. Ez nem felvilágosítás. Az a felvilágosítás, hogy nézze, 2 lehetőség van. Van a műtét, és van a sugárterápia. A műtétnek ez az előnye, és ez a hátránya. A sugárterápiának pedig ez az előnye, és ez a hátránya. Adok gondolkodási időt, jöjjön vissza holnap, vagy holnap után, beszélje meg a családjával, és akkor utána döntsön. Na, ez a felvilágosítás.
Azt gondolom, hogy bőven tudunk még majd erről beszélgetni, hiszen sajnos a daganatos megbetegedések folyamatosan adnak beszédtémát nekünk. Nagyon köszönöm, doktor úr, hogy itt volt velünk, és hát a megelőzés akkor a legfontosabb, figyeljünk magunkra.
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a rák elleni küzdelem világnapja apropóján beszélgettünk dr. Deme Dániellel, az EGRI Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikus kollégáim Fehér József és Somogyi Márton, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36